Egyre több uniós tagállam, ha nem is olyan egyértelműen, mint a magyar kormány, jelzi, hogy kivitelezhetetlen és elfogadhatatlan az orosz olajembargó. Sajtóhírek szerint legalább átmeneti mentességet kérnek a szlovákok, a csehek, a bolgárok, és újabban már a horvátok is. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az Ursula von der Leyen által szerdán bejelentett terv az eredeti formájában alig ha valósulhat meg. Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Kovács Attilát, az Alapjogokért Központ projektvezetőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
És Litkei Mátét, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézet igazgatóját. Jó estét kívánok!
Jó estét, köszöntöm a hallgatókat!
Na nézzük akkor a legfrissebbeket, hogy miért is nem sikerül megegyezni, mi az a két vagy akár több álláspont, ami ütközik, és ami egyelőre hátráltatja a végkimenetelt, illetve hogy megtudjuk azt, hogy hogyan is áll majd az olajembargó. Ugye először jól lenne azt tisztázni, hogy ez kinek a döntése volt, mert hogy néhány héttel ezelőtt ugye maga Vlagyimir Putyin jelentette azt ki, hogy a barátság vezetéken keresztül a barátságtalan országok nem kaphatnak semmiféle, se nyilván orosz kőolajról beszélünk, de hát ebbe a barátságtalan ország kategóriába elsősorban a nyugat-európai országok tartoznak. Aztán, hogy most az Európai Unió bünteti-e a neki kevésbé szimpatikus országokat, ezt kérdezem Kovács Attilától.
Két gondolattal engedjék meg, hogy korábbról indítsam ezt a történetet. Az egyik ugye visszanyúlik 2014-ig a krím orosz megszállásáig, és az, itt amit fontos hangsúlyozni az az, hogy az Európai Unió számos különböző területen az elmúlt 8 évben már jó pár szankciót életbe léptetett Oroszországgal szemben. És 8 év elteltével ugye föltehetjük magunknak a kérdést, hogy ezek a szankciók vajon elérték-e a kívánt hatást, eltántorították-e Oroszországot az agressziótól, a katonai agressziótól, és februári orosz-ukrán háború kirobbanása kapcsán kijelenthetjük azt, hogy nem tántorították ki a krím megszállását követően fenyegetően lépett föl Ukrajnával szemben. A másik dolog, amit szeretnék mondani kicsit a tágabb kontextus megértéséhez, az, hogy itt az Európai Unió február vége óta, tehát az orosz-ukrán háború kirobbanását követően elfogadott már azt hiszem 5 vagy 6 szankciós csomagot, és azt a kérdést is feltehetjük magunknak, és az európai vezetők, és az európai polgárok is fel kell, hogy tegyék maguknak, hogy az eddigi szankciós csomagok elértéke a hatást, csökkente Oroszországnak az agressziója, adott esetben felülvizsgálja Vlagyimir Putyin a politikáját, és fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy hol kezdődik az a pont, vagy hol van az a pont, ahol ezek a szankciók valóban betöltik eredeti céljukat, és ártanak Oroszországnak, és hol van az a pont, ahol adott esetben már többet ártanak az Európai Uniós tagállamoknak, az Európai Uniónak, az Unió gazdaságának, az európai polgároknak, mint Oroszországnak. És számos tagállamban, és most érnék rá a konkrét kérdésére, növekszik az a meggyőződés, erősödik az a meggyőződés, hogy elértük ezt a pontot. És a további szankciók már kevésbé sújtanák politikai értelemben, geopolitikai, vagy éppen katonapolitikai értelemben Oroszországot, és többet ártanának az Európai Uniónak. És itt jó pár tagállamot felsorolt a bevezetőjében, én engedje meg, hogy még hozzátegyem például Görögországot, Bulgária, talán elhangzott Szlovákia, Csehország. Tehát jó pár döntően mediterrán, kelet-közép-európai tagállam, akik elhelyezkedésüknél fogva értelemszerűen a gazdasági kapcsolatok, az olaj és földgáz hálózatoknak van való érintettség miatt jobban függenek gazdaságilag, társadalmilag, tehát a társadalom és az orosz olajtól, és hát nem akarok előre menni, de a gáztól is. És ezek a kérdés, hogy ezek a szankciók hatása. Magyar álláspont világos, nincsen megnyugtató válasz arra, hogy a magyar energiaellátás az orosz olajtól való leválasztás biztosítva legyen. Ez rengeteg pénzbe kerül, ennek a pénznek a forrását Brüsszel egyelőre semmilyen módon nem bizonyította. A sikeres magyar rezsicsökkentési politika fenntarthatóságát megkérdőjelezi az Európai Bizottság javaslata. És záró gondolat most itt bevezetésképpen, Egy olyan szituációban van most az Európai Unió, ahol mindennél fontosabb lenne az, hogy uniós egységet tudjanak mutatni a tagállamok. Az Európai Bizottságnak ez a mostani javaslata, de amúgy a jogállamisági eljárás megindítása is egy olyan lépés, amely éket ver a tagállamok közé, megosztja a tagállamokat, célkeresztbe kerülhetnek bizonyos tagállamok. Azt gondolom, hogy ez a bizottság részéről a mostani szituációban egy nagyon-nagyon felelőtlen lépés és politikai hiba.
Ugye hétvégén egy közös közleményt adott ki az Uniós Tanács és az Európai Bizottság, amiben azt írják, hogy a tagállamokat tömörítő Európai Unió tanácsa egységes az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett 6. szankciócsomag elfogadásának szükségességét illetően, és ugye ami a másik álláspont pedig, ugye, amiről az előzőekben már beszéltünk, hogy egyre több uniós tagállam jelzi, hogy kivitelezhetetlen és elfogadhatatlan az olajembargó. Azt kérdezem Litkei Mátétól, hogy mit gondol, hogy vajon melyik lesz erősebb, az uniós tanács vagy a tagországok akarata. Ugye a görögök most ott tartanak, hogy már saját tervet igyekeznek kidolgozni, de hát azért itt mégiscsak valahol a két, ha nem is azt mondom, hogy véglet, de a két pont között kellene megtalálni egy mindenki számára járható utat.
Én azt gondolom, hogy a háború kirobbanása előtt a tagállamokra volt bízva európai szinten jó részt, hogy milyen kapcsolatot alakítanak ki harmadik Oroszországgal, és néhány országnak, például Németországnak virágzó kereskedelmi és gazdasági kapcsolatai voltak Oroszországgal, más ország pedig nagyobb távolságot tartott. Azonban a háború kitörésével ez a helyzet ez teljesen megváltozott, és egy európai egység alakult ki. Ebbe az egységbe beletartozott az is, hogy amikor az Európai Bizottság nyomására megjelentek ezek a szankciós elemek, akkor a tagállamok gyakorlatilag vált válnak vetve álltak bele ezekbe a javaslatokba, és a magyar kormány is azt mondta, a miniszterelnök saját szavaival úgy fogalmazott, hogy most egységesnek kell lenni, nem okosnak. És a magyar kormány is meghozta azt a döntést, hogy egészen addig, amíg egy bizonyos vörös vonalig, ez az energetikai szektor érintő szankciók, amíg eddig a vörös vonalig ezek a szankciós javaslatok nem terjednek, addig egységet mutatunk, addig nem törjük meg ezt az európai egységet. És amikor a szén szankcionálása megtörtént, ez az idei év végével fog életbe lépni, akkor már történt egy figyelemfelhívás az Európai Unió irányába, hogy bizony ezt még be tudjuk nyelni, de innentől kezdve minden további szankciós lépés az már a magyar gazdaságot olyan mértékben érinteni, ami számunkra elfogadhatatlan, ezeket a javaslatokat. És ennek ellenére, hogy megszületett egy megállapodás Versailles-ban, hogy a tagállamok gazdaságát túlzottan negatívan érintő javaslatok nem fognak születni a bizottság részéről, ennek ellenére a bizottság mégis lerakta ezt a 6. szankciós csomagot, ami az olaj szektort érinti, és gyakorlatilag egy teljes olajembargót jelent. Na most ebben a helyzetben a magyar álláspont azt gondolom, hogy következetes, amikor azt mondja, hogy ezt a javaslatot nem fogjuk megszavazni, vétózni fogjuk, és az is látszik, hogy az a állítólagos egység, amelyet most megfogalmaztak ebben a közleményben, az valójában nem létezik. Tehát ahogy az elhangzott, a mediterrán és közép-kelet-európai államok, azok történelmi és geográfiai adottságokból fakadóan energiahordozó szállításoknak. Így természetes módon, hogyha egy európai szolidaritást, tehát tagállamok közti szolidaritást veszünk alapul, akkor olyan javaslat nem lehet, ami a nyugati tagállamoknak könnyen elviselhető teher, hiszen pár százalékos importkitettség az ő esetükben, más országok esetében pedig akár 90% fölötti kitettség, például a Bulgária esetében a gázimport 90%-a az Oroszországból érkezik. Na most a jelenlegi javaslat az gazdaságilag, de politikailag is teljesen elfogadhatatlan, hiszen ezek a szankciók teljesen ellentétes hatást váltottak ki Oroszország esetében is, mint amit előzetesen elvárt volna az Európai Unió. Tavaly évben, teljes lezárt évben 54 milliárd dollárt keresett Oroszország a gázszállításokon, és a mostani kalkuláció szerint májusi hónapban ezt a számot át fogja lépni. Tehát az első 5 hónapban idén többet fog keresni Oroszország a gázszállításokon például, mint az egész tavaly évben. Ez azért történt meg, mert az Európai Unió a szankciók lebegtetésével gyakorlatilag a piacokat arra készítette, hogy ezt a kockázatot, ami egy esetleges embargó jelentene, ezt árazzák be, megemelkedtek az árak, és végsősorban Oroszország többet keresett, mintha nem szankcionáltuk volna, nem fenyegettük volna ezzel.
Ugye Nyugat-Európa is megissza majd azért ezeknek a szankcióknak a levét. Olvasom, hogy például nem lesz könnyű helyzetben Németország sem, hiszen ugye ők is 2021-ben a kőolaj szükségletük több mint 34%-át szerezték be Oroszországból a barátság kőolaj vezetéken keresztül, és ezt egy Berlin mellett fekvő finomítóba szállították, ahol feldolgozták. Na most az üzem leállásával 2000 ember veszítheti el az állását. A német gazdasági miniszter üzemanyaghiányt helyezett kilátásban, és a rossz gazdasági helyzetre a németek már is spórolással válaszolnak, mert hogy egy múlt heti közvéleménykutatás szerint májusban rekordalacsony lesz a vásárlási kedv. Az áremelkedések mellett még hozzátehetjük a munkanélküliséget is, vagy illetve azzal is számolni kell. Nyilván most Németország csak egy példa volt, de hát ez a többi országra is ugyanúgy vonatkozik, hiszen nyugat-európai országokban százezres nagyságrendben telepedtek le közel-keleti migránsok, akikkel nem tudta ugye a munkaerő hiányt sem megoldani, egyik ország sem. Szóval több lesz a munkanélküli, és az afrikai migránsok mellett a sajátjaikat is el kell majd tartaniuk a ma még jól működő szociális hálóból ezeknek az országoknak. Hogy látja Kovács Attila, hogy mennyire készültek fel erre az országok, az európai országok? Ugye az a hír járja, hogy nincs megfelelő hatástanulmány egyébként itt a kőolajembargóval kapcsolatban.
Nem lehetnek különösebben felkészültek a tagállamok, mert az Ukrajnával szembeni orosz agresszió is meglepetésként érte gyakorlatilag hát az egész világot, köztük az Európai Unió vezetőit is. És ez az orosz támadás, ez az orosz agresszió, ez olyan gazdasági következményekkel jár, amelyeket nem lehetett előre modellezni, hogy így fogalmazzak. És most a politikai döntéshozóknak gyakorlatilag hát komoly háttértanulmányok nélkül kell, nagyon sokszor azt mondom, hogy improvizatív döntéseket hozni, de olyan döntéseket, amelynek aztán a következményei az egész európai társadalmat érintik. Németországra érdemes valóban a vigyázó szemünket vetni, olyan értelemben, hogy a német gazdaság az európai gazdaság számára meghatározza, hogy Európa első számú gazdasága a számok nyelvén kifejezve is, és ami Németországban történik, vagy ami a német gazdasággal történik, az előbb-utóbb túlgyűrűzik, vagy tovább gyűrűzik az eurozóna, majd az eurozónát követően ugye az Európai Unió egyéb tagállamaiba is, és valóban erősödik a félelem Európában, de globálisan is az úgynevezett stagflációtól, ami, ahogy ön is említette, egy magas inflációs környezetben emelkedő munkanélküliséggel és csökkenő gazdasági növekedéssel, gyakorlatilag stagnálással, vagy akár gazdasági visszaeséssel is járhat. És ez egy olyan ördögi spirál lehet, amit ugye ön is említett, hogy ha nincsen fogyasztás, mert megtakarítások vannak, akkor ha nincs fogyasztás, nincsen vásárlás, nincsen gazdasági növekedés, tehát nagyon könnyen a szankciós politikáknak az eredményeképpen, vagy politika eredményeképpen Európa egy olyan zsákutcába navigálhatja magát, ahol egy magas infláció mellett nem lesz gazdasági növekedés, és valóban az emelkedő munkanélküliség ráta pedig a költségvetésre, a tagállami költségvetésekre többlet terhet ró. Itt azt gondolom, hogy azt kellene, hogy az Európai Uniós vezetőknek a kiindulási pontja legyen, hogy ne az Európai Unió fizesse meg ennek a háborúnak az árát. Ugye ezt a magyar politikai vezetők többször nyilvánvalóvá tették, hogy ne a magyar családok, ne a magyar polgárok fizessék meg egy olyan háborúnak az árát, amely végső soron nem a mi háborunk, szerencsére. De úgy látom, hogy az Európai Uniós vezetők számára bizonyos értékek, elvek, vagy adott esetben a liberális véleményformáló globális elitnek való megfelelés az fontosabb, mint az európai polgárok megélhetése. Még egy gondolatot engedjenek meg, ugye Németországban tartományi választás volt itt pont most a hétvégén, ahol a kormányzó erők, gyakorlatilag a szociáldemokraták nagyon csúnya veszteségeket szenvedtek. Tehát azt gondolom, hogy ezek a negatív társadalmi hatások, amelyek például Németországban jelentkeznek, itt ugye 800 forintos benzináról szólnak az elmúlt napok hírei Németországban, ezek előbb-utóbb begyűrűznek a napi szintű politikára is, és ez a politika, ez, vagy ez a jelenség, ez adott esetben az eddigi álláspont revideálására kényszerítheti például a német kormányt is. Én nem látom most azt, hogy ezt a szankciós csomagot el tudnák fogadni, csak és kizárólag akkor lesz elfogadva, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, ha a kifogásokat jelző tagállamok igényeit, köztük Magyarország igényeit valami fajta átmeneti időszakkal az Európai Bizottság megoldást talál rá, vagy kielégíti. Nincsenek kiépített tárolókapacitások, különösen rossz helyzetben vannak a tengeri hozzáféréssel nem rendelkező országok, így Magyarország. Ezeknek a tagállamoknak, Magyarországnak, Szlovákiának, Csehországnak a különleges igényeit kezelnie kell a bizottságnak, különben nem lesz megállapodás.
Ugye megszólalt az egyik legnagyobb üzemanyag forgalmazó cég, és azt mondják, hogy hiba ez a szankciócsomag, hiszen a világ jelenleg nem rendelkezik olyan rendszerekkel, amelyek segítségével nyomon lehetne követni az importált nyersolaj eredetét, ami azt jelenti, hogy ugyan orosz nyersolajat finomítanak, csak valahol egészen máshol, és végül egy másik ország termékeként lesz ez értékesítve a piacon. És akkor visszaértünk ahhoz a ponthoz egyébként, amiről itt a műsor elején már esett szó, hogy Oroszország vajon veszíte ezzel a szankciócsomaggal, mert éppen az imént elmondottak miatt elképzelhető az, hogy az ő nyersolajukat továbbra is vásárolja a világ. Litkei Máté.
Igen, még talán az előző kérdéshez csak egy fél gondolat kiegészítés, hogy azért Európa részéről némi opportunizmus van a döntések hátterében, és Németország részéről is. Tehát Európa nem rendelkezik jelentős haderővel, de nem mutathat gyengeséget sem. Tehát egy viszonylag érthető testtartás, amit jelenleg szolgált, hogy akkor gazdasági csapásokat próbál mérni. Az más kérdés, hogyha megvizsgáljuk ezeknek a hatékonyságát, akkor mennyit lehet ezzel elérni, de maga a testtartás, amit felvett Európa, én azt gondolom, hogy ebből a szemszögből vizsgálva érthető, hiszen ő nem, lehet, hogy nem is kíván, de nem is tudna beavatkozni érdemben ebbe a konfliktusba. És Németország részéről pedig könnyű úgy támogatni szankciós csomagokat, hogy pontosan tudja, hogy lesznek olyan tagállamok, akik vétózni fognak, hiszen az ő esetükben ez a teljes gazdasági megsemmisüléssel járna. És az orosz félnél pedig valóban azt látjuk, hogy amit például már említett szén szankció esetén nem fog Európa a továbbiakban importálni, az India már bejelentkezett rá, hogy meg fogja venni. Azok az olajmennyiségek, amelyek a jelenlegi önkéntes szerződés felmondások alapján kiesnek az európai piacra, azok kínai magánvállalatok útján beáramolnak a kínai gazdaságba, és valóban egyik legnagyobb energetikai cég által kiadott közleményben, és megmondom, hogy igenis valós veszélyen nézünk szembe. Tehát akkor, amikor mondjuk ezek a nyers olajak majd más finomítókból kerülnek ki, például indiai finomítókból, és onnantól kezdve már feldolgozott termékekként áramolnak be az Európai Unióban, akkor bizony a termék eredet megjelölésén azt fog szerepelni, hogy ez indiai termék, és nem lesz igazából követhető, hogy az honnan érkezik. Oroszország, ahogy említettem már, jelenleg tudta növelni a bevételeit, az export bevételeit az energetikai szektorban, és az látszik, hogy azzal a szankciós politikával, amelyet jelenleg Európa folytat, azzal magát egészen biztosan a gazdasági recesszióba fogja szorítani, de Oroszország esetében ez nem egyértelmű, hiszen azonnali embargóról nem igazán lehet beszélni sem az olaj, sem a gáz esetében. Az olaj esetében is már mindenféle köztes átmeneti időszakokat jelölnek meg. Először ugye 2023 volt meghatározva ennek az év vége, aztán kicsivágott, hogy még egy évvel hosszabbítanak, például Magyarország és Szlovákia esetében, a gáz esetében 2027 hangzott el. Azt látjuk, hogy például a gázszállítások esetében az 5 év elegendő idő Oroszország számára, hogy új gázvezetéket építsen, például a nyugat-szibériai gázvezetéket Kína irányába, és a vezetékes gázszállítást is már tudja kezdeni. Oroszország a világ negyedik legnagyobb cseppfolyósított földgáz exportőre, ezek is új piacokra fognak találni, és ne legyen kétségünk, hogyha az olajembargó szankció csomag meg lenne szavazva, ami egyetértek a kollégával, hogy szerintem jelenlegi formájában egészen biztosan nem történik meg, de ha meg is lenne szavazva, akkor nagy kétségeink ne legyenek afelől, hogy ezek a termékek ne találnának új piacokra. Oroszországnak elemi érdeke, hogy gyorsan piacokat találjon, és azt látjuk, hogy ezek valószínűleg olcsóbb termékek lesznek. A különböző nyugati elemzőktől elhangzik, hogy hát igen, de mekkora csapás az Oroszországra, hogy csak olcsóbban a piaci ár alatt tudja majd értékesíteni, de abban is érdemesen belegondolni, hogy ez a kitermelési költség fölött lesz ebben az esetben is, tehát haszna lesz Oroszországnak, cserébe az ázsiai, főleg kínai és indiai gyártókat és a indiai és kínai gazdaságot hozzuk elképesztő versenyelőnybe, hiszen gyakorlatilag végtelen mennyiségű olcsó energiát biztosítunk számukra, és így Európának a gazdasági lemaradását tovább fogjuk erősíteni.
Ugye az is egy érdekes kérdés, hogy mi lehet Oroszország sorsa a jövőben, hiányozni fog-e a világpiaci versengésből, illetve a nagyhatalmak politikai versenyéből. Fölteszi ugye az egyik német lap is a kérdést, felvezetve, hogy az 1980-as években épp a csökkenő olajár volt az egyik oka a Szovjetunió szétes, és hogy vajon lehet-e a hasonló hatása Európa energia bojkottjának, vagy ugye amiről már az előbb beszéltünk, hogy az orosz tankerek egyszerűen csak más kontinensek felé veszik az irányt. Hogy látja Kovács Attila, hogy lesz-e űr esetlegesen Oroszország kiesését követően?
Egyelőre nem látszanak jelei, itt ugye lesz a G20 csúcs találkozó idén, és ott ugye az Egyesült Államok diplomáciája szeretné elérni, hogy Oroszországot ne hívják meg. Egyelőre arról szólnak a hírek, hogy Putyin elnök is részt fog venni ezen a találkozón. Az egy nagyon fontos dolog, hogyha picit kilépünk a nyugati világnak az értelmezéséből, tehát a nyugati világot alapvetően a transatlanti együttműködésként definiálva, plusz Japán, Dél-Korea, Ausztrália, akkor az orosz-ukrán konfliktusnak a megítélése azért közel sem annyira egységes ezen a transatlanti tengelyen kívül. Jól mutatja ez, hogyha csak az olajpiacoknál maradok, hogy például Szaúd-Arábia, ha jól tudom, nem ítélte el, nem szavazta meg az orosz-ukrán konfliktust, és az Egyesült Államokkal sem ápol most olyan jó viszonyt, no a tradicionális szövetséges az Egyesült Államoknak a közelkereten. Alacsony olajára való 80-as évekbeli párhuzam az picit azért sántít, mert jelenleg ugye számításaink szerint az olajár az magasabb és magas is marad. Ebben némileg bezavarhat egyetlen kérdés, ez pedig az, hogy a kínai gazdaság mennyire tér magához a Covid lezárásokat követően. Ugye az elmúlt napokban, hetekben hallottunk több kínai nagyvárosból is újabb lezárásokról. Ha ezek nagyobb léptéket öltenek, akkor a kínai gazdaság újraindulása az döcögős lehet. Ez ugye alacsonyabb keresetet támaszt majd az olaj iránt, ami az árakat esetleg lefelé nyomja. Ez azt gondolom, hogy egy nagy kérdés még középtávon, hogy a kínai, ázsiai, általában az ázsiai gazdaság hogyan talál magára a Covid utáni időszakban. De én azt látom, hogy Oroszország a nyugati transatlanti együttműködésen kívüli országgal vagy kívüli világgal változatlanul megtalálja a gazdasági politikai hangot. Ilyen értelemben Oroszország globális elszigetelődéséről szerintem nem beszélhetünk. Még kettő gondolat, az egyik, ha már energetikáról beszélünk, egy fél mondatot az urán exportról orosz szempontból nézve érdemes említeni, és azért a nyugati hozzáállásnak a kettős mércét jól mutatja, hogy míg olyan energiahordozókra szankciót vetrünk ki, vagy szeretne kivetni a nyugati világ, amely mondjuk az Egyesült Államok szempontjából irreleváns, ilyen például az olaj, addig azok az energiahordozók, amelyek az USA szempontjából is fontosak, ilyen például a nukleáris fűtőelemek, nem képezik a szankciók tárgyát. Tehát van itt azért egy kettős mérce ebben a ebben a történetben. És az utolsó gondolatom, hogy itt persze az olajárakról beszélünk, de az olajárak előbb-utóbb megjelennek a vegyipari termékek a műtrágyárában, és végül az élelmiszeráraknak a kérdésében. És amikor arról beszélünk, hogy az Európai Unió lábon lövi magát, vagy a saját érdekeivel ellentétesen cselekszik, akkor nem csak a magas olajárakról lenne érdemes beszélni, hanem a magas élelmiszerárakról is, amelyek ennek nyomán járnak. Ilyen értelemben is felelőtlennek tartom ezt a szankciós lépést, vagy javaslatot az Európai Bizottság számáról, vagy részéről. A magas élelmiszárak is sújtani fogják az európai kontinenst, és most azon lépéseken kellene gondolkozni, amelyek ezt mérséklik, és nem olyan lépéseken, amelyek ezt erősítik.
Szűk 2 percünk maradt, és azt szeretném, hogyha Litkei Mátéval még beszélnénk egy kicsit a 70-es évek olajválságáról, mert ugye az IMF szakértői most azt mondják, hogy a tartósan magas olajárak, szankciók és a gazdasági növekedés lassulása hasonlít ahhoz az időszakhoz, csak ugye most jóval kevésbé függünk az olajtól, mint 50 évvel ezelőtt, na ugyanis 3-szor kevesebb olaj szükséges ugyanannyi GDP megtermeléséhez. Ez azt jelenti esetleg, hogy hosszú távon még ennél is jobban csökkenthető a kőolaj felhasználás, és vonatkozik ez ugyanúgy minden uniós tagországra, vagy ez is majd adottságfüggő lesz. És ugye, hogy ez a hosszú táv, ez valójában mit jelent, nyilván már egy másik vagy két generációval odébbi távlat.
Nyilván csökkenthető az olaj felhasználás, és ez célja is egyébként a például ebbe az irányba mutat az elektromobilitásnak a kérdése, tehát amikor nem belső égésű motorok hajtják a gépjárműveket, hanem akkumulátoros, elektromotoros meghajtású gépek, akkor nyilvánvalóan a finomított kőolaj termékek azok már nem fognak ebbe a szektorba olyan mértékbe beáramlani. De ez nem egyik napról a másikra történő jelenség lesz, ez egy hosszú évtizedekig elhúzódó folyamat, ez az egyik. A másik az, hogy ez iparág az nem fog leállni, műanyagokra például, műtrágyára és egyéb termékekre továbbra is szükségünk lesz, hogy milyen mértékben és milyen új termékek előállításához, ez egyelőre megjósolhatatlan. De az egészen biztos, hogy hogy szükségünk lesz például kőolajra, szükségünk lesz földgázra, az szinte elképzelhetetlen, hogy ettől teljesen függetlenül tudjunk. És a legnagyobb hibát egyébként a jelenlegi európai szankciós politikában talán itt jelölném meg. Hiszen ha azt mondjuk, hogy csökkenteni kell az orosz szállításoktól a függőségünket, azt gondolom, hogy ebben minden tagállam egyet tud érteni, főleg, hogyha van valami olyan Európai Unión belüli kompenzációs csomag, ami segíti az átállást a leginkább kitettebb országok esetében.
Innen folytatjuk legközelebb. Litkei Máténak és Kovács Attilának tisztelettel köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Munkatársam Király Zsolt nevében is köszönöm a figyelmüket. Minden jót kívánok, Csetebeltet hallották. 12 éven aluli